Útszélen. Egy műsor azokról, akiket magukra hagytak.
Jó napot kívánok, Józsa Merte vagyok. Vajon mit szólna R. Fischbein, német állampolgár, átlagember, ha ígérnének neki 5 kiló krumplit, ha mondjuk a CDU-ra szavaz? Tette fel a megfontolásra ítélt kérdést a Facebookon Tóth Tamás, Berlinben élő képzőművész cimborám. Magyarul tette fel, így nem tudjuk, mi lenne a német válasz. A magyart is csak latolgatjuk. Ám tény, hogy a héten hónapok óta tartó találgatás sorozatokon jutottunk túl. Immár hivatkozni lehet arra, hogy meddig kell még vágnunk a centit a demokrácia legszentebb ünnepéig, egyben az egyetlen nagymintás közvéleménykutatásig, az úgynevezett választásig. Amikor végül forró lesz a krumpli. Amely eseményen úgynevezett ferkeretek között úgynevezett autonóm választók x-elnek majd valamit, amire úgynevezett eredményként lehet hivatkozni. Hogy eddig mi történt és addig mi történik, azt jó eséllyel elmossa a kollektív amnézia. Sejtjük, így most, hogy a Szatyori palotában megadták a kilövési engedélyt, azaz kiírták a kampány, meg persze az annak csúcspontját jelentő választás időpontját. Hogy április 12-én mi várható nagy talány. De hogy 13-án mi lesz, azt pontosan tudjuk. Nemzeti macskajaj. De az összpárti kacsányan, mert megelőzően, hogy kedveskedjem-e másnaposságra vonatkozó ódivatú kifejezéssel, sok öröm vár még ránk. Elmulatjuk addig, amit el lehet még. A lerabolt pincék nedőjéből még maradt talán egy kis habzsolási és dőzsölési segédkellék. Akad, aki gyorsan egy karácsony esti törvénymódosításnak köszönhetően a ménes birtokai mellé csaphatja azokat az állami földeket, amelyeket amúgy eddig a rabok művelhettek meg kettős céllal. Egyrészt, hogy munkára, tehát társadalmi visszaéleszkedésre nevelődjenek, másrészt, hogy eltartsák magának a börtönnek az étkeztetését. Igen ám, de ha ez folytatódna, kevesebb karácsolnivaló maradna, ami, lássuk be, tűrhetetlen. A legfrissebb közvéleménykutatásokat látva egyeseknek nem maradt más lehetőségük, mint hogy nyűszítve rettegjenek a veszítéstől, a megsemmisüléstől. De a hatalmi pozícióban levők még körülnézhetnek a padlásokon, akad-e még valami lesöpörni való. Mondjuk fél tucat lenyúlható alkotóház a magyar művészek további kisemmizésének kedveskedve, egy-két aranydög a Nemzeti Bankban, és hát persze némi kiosztható krumpli is előfordul a dolgok megszokott rendje szerint. A tűzi fama az új krumpli amúgy, aminek szociális verziója létezik ugyan, de a ráfordítható állami összeget évek óta nem emelték. Eközben a fa duplájára drágult. Értsd, így mindenkinek fele annyi jut. Ha van olyan szerencséje, hogy 5000 fő alatti településen lakik, mert ha mondjuk a falujában 5002-en fáznak, akkor már csak abban bízhatnak, hogy valamelyik kampánystáb megtalálja őket egy talicskányi tüzelővel. De aki a mának él, a kicsinek is tud örülni. A választási krumplinak is, meg annak is, ha nem csapják fejbe akkor, ha valamit az elvárthoz képest másként gondol. Megeshet még az is, hogy a kortes hadjárat nevében némelyek úgy járnak, mint ma egy teheráni tüntető. Úgyhogy bizakodjunk, örüljünk a mának, semmiképpen ne gondoljunk arra, hogy milyen lesz a tájkép csata után. Ahol az aranyozott paloták és az üres viskók között semmit sem fúj majd a tavaszi szél. Legjobb esetben csak néhány eltüzelhető nemzeti konzultációs ívet, amit itt hagyott emlékül a Nemzeti Együttégés Rendszere, a NER.
Útszélen.
Január 24-e és február 1-e között rendezik meg a 12. Budapest Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivált. A fővárosban és több vidéki helyszínen 60 filmet 250 helyen vetítenek majd. 40 elismert külföldi alkotó érkezik Magyarországra, a filmek rendezői, producerei Európa különböző országaiból, továbbá Dél-Koreából, az Egyesült Államokból, Kanadából és Indiából is érkeznek. Az alkotók a vetítések után közönség találkozókon vesznek részt. Az alkotásoknak, ahogy ez évről évre megtörténik, nagy követeik is vannak.
Évről évre a Budapesti Nemzetközi Filmfesztivál filmjeiről szoktunk beszélgetni. Magam is nagyon szeretem az eseményt, és azt gondolom, hogy a klubrádió hallgató is, és mindig eljön hozzám valamelyik filmnek a nagykövete. Most Goldberg Emília, aki magad is filmrendező is, vagy még sok minden más is, ez majd ki fog derülni a dologból. Örülök, hogy itt vagy, van sejtésed arról, hogy miért lettél nagykövet?
Amikor Ági felhívott ezzel a lehetőséggel...
Sós Ágnes a fesztiválnak a kitalálója és igazgatója.
Akkor nagyon megörültem neki, hiszen egyből mondta, hogy melyik filmről lenne szó, és én láttam az ő Szerelempatak című korábbi doksi filmjét, ami szintén idős nőkkel, az ő személyes életutukkal egy nagyon természetes módon felvett.
De hogy nekem is eszembe jutott egyébként az a film, amikor Zsózságinak a filmje, amikor megnéztem ezt a mostanit.
És amikor elmesélte nagyon röviden, pont Zalaegerszegen álltam a főtéren, hogy itt miről lesz szó, akkor nagyon örültem neki, és szinte látatlanban igent mondtam, mert nagyon tetszett az a koncepció, és amivel a film így összefoglalva dolgozik, illetve hát az idősek, idősnők, magányos idősnők ábrázolása a filmem, dokumentumfilmben, ez nekem egy ilyen nagyon szimpatikus vállalás.
Amiről beszélünk, az Emilia Snyegoska lengyel rendezőnek a filmje, és az a címe, hogy Huncut barátnék, és az egyébként egy romániai lengyel nyelvű enklávéban játszódik. Neked valamilyen kötődésed, vagy valamit sejtésed volt arról, hogy mi ez az észak-bukovinai terület, ahol ezek a hölgyek élnek?
Persze, én cserkészkedtem diákkoromban, és többször is voltunk Romániában, és még Moldáviában is egyébként különböző nyelvjárásokat, hát magyar nyelvjárásokat gyűjteni, és ezért látatlanban is már el tudtam képzelni, hogy ez milyen helyszínen játszódik, de a filmnek van egy olyan szép vizualitása, ami nem egy erőltetett, gicses módon, de mégis nagyon plasztikusan és gyönyörűen meg tudja fogni azt a helyszínt, amit én nem tudom, utoljára 20 éve láttam, és nagyon örültem, hogy így viszont láthatom ezt a közeget újra.
Meg hogy ezt a furcsa népességet tulajdonképpen mondjuk antropológiailag nem nagyon derül ki, hogy hogyan élnek, vagy hogy maradtak meg ott lengyelek ezek a hölgyek. Én azon gondolkoztam is, hogy vajon ők milyen lengyelt beszélnek. Úgy értem, hogy valami arhaikusabb lengyelt, lengyelül nem tudok. Azt látom, hogy románról viszont tudok, onnan egy-két kifejezés, de csak egy-kettő szivárog át, onnan lehet tudni, Romániában vagy, ma úgy nem.
Ez bárhol lehetne, tehát ez egy olyan univerzális életforma, az idős, egyedülálló nők, akik gyakorlatilag csak magukra, vagy jó esetben egy-egy barátnőre, kortársra számíthatnak, hogy én ugye félig Zala megyéből származom, és az ottani nagymamám personáját alakítom az interneten és a stand-upjaimban, de ez ott is játszhat. Túl lett volna, vagy lehetne akár. Nyilván egy kicsit a hegyek mérete, vagy a lankák mérete kisebb, de ez mindenhol jelen van, szerintem egész közép, de talán még Nyugat-Európában is. Nyilván más nyelv, más ételek, más kicsit a talán a habitus, de ugyanezek az emberi vágyak, hiányok és szomorúságok és örömek vannak mindenhol.
Érdekes az én olvasatom egyébként az, hogy ennek a helyszíne elsősorban az a tranzitországok, közép-kelet-európai és inkább kelet-európai helyszínek, amelyek a rendszerváltás után teljesen kiürültek, és ahol minden faluból elmentek, mondjuk Spanyolországba a birkapásztornak a gyerekek, vagy epresszedni az egy híres toposz, hogy az eperszedő románok például, tehát hogy elmentek, és akkor gyakorlatilag úgy ürültek ki a falvak, hogy már gyerek se születik oda, mert aki gyereket akar, az már rég elment.
Nagyon érdekes, pártam, hogy én is éltem sokat külföldön, illetve anyukám is külföldön, Németországban él, tehát mi is a eltávozott gyerekek bűntudatát hordozunk magunkban, amikor így hazalátogatunk a nagymamánkhoz. Ugyan én itt élek Budapesten, de mondjuk egy erőteljesebb időjárás például teljesen elvág, vagy a munka, nekem is ugye gyereknevelés, tehát nem olyan egyszerű még egy kisebb távolságról sem hazamenni, úgyhogy azt gondolnám én is elsőre, hogy ez egy kelet-európai sajátosság, de például Svájcban is éltem egy rövid ideig, illetve látogattam anyukámat. München környékén is nagyon sok olyan kis település van, ahol ugyanilyen öregek élnek egyedül, és fogadnak fel melléjük ápolókat, román, magyar és lengyel ápolókat a gyerekeik.
Akinek a szüleik ezért maradnak egyedül.
Igen. Szóval, hogy ez egy ilyen egész Európát felölelő probléma, és névvándorlás is egyben. Szóval nem hiszem, hogy ez így a kelet-nyugatnál megáll, mert én azt tapasztaltam, hogy mindenhol játszódhatna, vagy...
Igen, bár mindenhol azért nem kerül hirtelen hétfőről kedve közelségben a háború.
Ez így van. A filmnek abszolút a sajátos ideje és helyszíne az, hogy a szomszédban kitör a háború. Ez hál' Istennek, hát nem...
Svájcban nincsen a közel.
Igen.
De... Na, ott lehet még egyébként látni, hogy Romániában játszódik a film, hogy a tévébevágások, amikor nézik az asszonyok a tévét, az a román televízió adását látják, de úgy egyébként nem. Én egyébként kíváncsi volnék, hogy hogy él ott egy ilyen kisebbség, mert nincs jelentős számú lengyel kisebbség, de valószínűleg vannak ilyen enklávék, ilyen kis falvak, ahol megmaradt a történelem.
Hát kisebbségben lenni minden, szóval ez is egy olyan univerzális dolog, hogy tényleg az ember elmegy akár Romániába, ugye Erdély területére, akár a felvidék, de egyébként Németországban is vannak olyan települések, akik abszolút kisebbségben vannak az adott közegben, és valamennyire meg tudják őrizni ezt, hogyha vannak fiatalok, akikben ez igény szinten megőrződik, de egy idősebb generációnál már nagyon nehéz ezt a mindennapi életben beilleszteni, főleg, hogyha már tényleg meghalnak, vagy eltávoznak azok, akikkel mondjuk akár a nyelvet, vagy a szokásokat igazából így gyakorolni lehetne. Úgyhogy ez mindenhol nehéz, és lassan tűnnek el ezek a kisebbségek azért.
Nagyon ritka dolog egyébként, lehet, hogy nem olyan nagyon, de azért ritka dolog, hogy az idősek humorát próbálják ábrázolni. Tehát, hogy emlegettük már a Sóságinek a Szerelempatak című filmjét, de ebben a Huncut barátnék már ugye a címéből is kiderült című filmben is. Ezek az idős özvegyasszonyok, akik magányosak egyszer, mint ezekből kiderül, hogy pont úgy tudnak humorizálni, mint két csitri, teszem azt. Ez neked benne van a társadalmi toposzaidban, vagy
itt Budapesten nem nagyon, tehát hogy van szerintem egy elég nagy előítélet így az idős és nagyon idős generációval szemben, ami sajnálatos, mert egy borzasztó értékes világ az övék. Amikor én elkezdtem a nagymamám hangján megszólalni, akkor egy óriási nagy megdöbbenés volt, mert én tartottam is attól a saját közegemen belül, hogy majd Jézusom, mit fognak szólni erre az emberek, hogy így nem fog átjönni ennek a humora, meg így a poén, ami egyébként a filmben is egy nagyon értékes anyag, mert hogy azt fogják majd mondani, hogy Jézusom, hát nem tudom, kilóg a kapanyél, meg mi ez a hülyeség, de nagyon szeretik az emberek, és szerintem a filmet is ezért is fogják nagyon szeretni, mert ez a humor, ez az értékes, nyílt, sokszor még a saját generációnknál nyíltabb humorforma, az egy nagyon értékes, nagyon, nagyon jól fogyasztható dolog, úgyhogy...
Eladik, hogy belefolyik akár a párkapcsolat, vagy a szexualitás is ezeknek a mondatoknak a mindennapjaiba, vagy a témáik közül, tehát nem kell azt gondolni, hogy valamikor egyszer lecsukodott egy ajtó, és kézpasztobet erről nem beszélnek.
Abszolút, tehát én a saját családi közegemben látom azt az alában, hogy mennyire félreértelmezik sokszor így az idősebb generációnak ezt az özvegységét, vagy ezt az egyedülállóságát, hogy bele skatujázódnak sokszor ebbe a szerepbe, de hát azért ez nem így működik egy embernek a lelke, úgyhogy hál' Istennek én nem ilyen közegből jövök, ahol ezekről ne lehessen beszélni, vagy tabu lenne bármi ilyesmi, úgyhogy én szoktam mondani, hogy kétféle családmodell van, az egyik a az érzelmileg zárt, a másik az érzelmileg inkontinens, no én az érzelmileg inkontinens feléből származom. Így
a... És a nagymama is?
Igen, és mindenki más is, szóval.
Egyébként a nagymamádnak, az alai nagymamának van olyan barátnője, akivel ki tudja csacsogni azokat a dolgokat, amelyek...
Hát most már 92 éves a nagymamám, úgyhogy olyan nagyon sokan nincsenek már sajnos. Egy érdekes viszonyrendszer van ezekben a falvakban, így az asszonyok között egyszerre rivalizálnak, nagyon sok, hát nyilván ennyi év alatt nagyon sok dédelgetett sebet őriznek magukban, így akár így a történelmi események folyamán beszerzetteket is, de ez tényleg egy humorral, meg egy ilyen állandó túllendüléssel mindig meg tudták valahogy oldani, hogy ezért ugye elfértek egymás mellett, és ez nagyon-nagyon kezd eltűnni ebben az országban, hogy így elférjünk egymás mellett, akkor is, hogyha nem feltétlenül vagyunk barátok, vagy közös nevezőn.
Csak egy esetben, hogyha egyedül vagyunk, mert akkor nem kell ezt nagyon megvitatni, mert ördög tudja.
Hát igen, igen, de hasonló problémákkal, tehát hogy ugye tényleg a faluban is, ahol a mamám lakik, ott is van egy komplett szolgáltatás az önkormányzatnak, és minden nap járnak az idősekhez, ebédet visznek nekik, szociális gondozói hálózat van, mert hogy nagyon sok az idős, egyedülálló idős. Tehát hasonlóak a problémák, hasonlóan vannak egyedül, tehát kénytelenek azért úgy valamelyest még
együttműködni. És ugye, amiről beszélünk itt már egy ideje, az a Jaj, Emília, mi ez, blog, vagy sorozat, vagy az Instagramon, YouTube-on is lehet megtalálni?
Igen, Instagramon, TikTokon, Facebookon, ez egy tavaly elindított kísérletem volt, elsősorban a TikTokon, de aztán most már Instán igazán. Ez egy internetes perszóna, nagymamám hangján, ami aztán így kinőtte magát, úgyhogy most már stand-up estjeim is vannak, és előadásaim ebben a körben, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy az emberek ezek szerint szeretik, és szeretnek ráismerni a saját szülei, nagyszülei hangjára.
Meg hogy Bödöcsö mellett még van, aki a térképre tette a humor palettáján Zalát, nem?
Igen, 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 ő a férfiak és a kocsmák nagy tudója, és érdekes módon én meg talán amíg ő a kocsmába volt a papával, én addig a litánián ültem a mamával. Úgyhogy...
És ez ki is derült tulajdonképpen már, mint hogy sokat voltál vele.
Igen.
Egy figurából gyúrod egyébként, vagy több figurából ezeket a Jaj, Emíliákat?
Hát igazából egy figurából, ami a saját, tehát a saját nagymamám nyilván, tehát a maga az a tájszólásos elem, ami ugye megszólal, az abszolút az övé. Az, ami, ahogy ez elkészül, mondjuk egy ilyen rövid session, az viszont egy kicsit ilyen forgatókönyvírós hátteremből is fakad, hogy legyen csattanó, hogy az így egybe, mondjuk egy percé, vagy akár egy 90 perces előadássá tudjon érni, ahhoz kell egy írói indítatást.
És színészi?
És hát nyilván színészi is valamennyire, bár inkább ez olyan, hogy az egyik hozza a másikat, szóval, hogy mivel alapvetően ugye rendezőként végeztem, saját magamnak is nagyjából ugyanazt tudom mondani, amit a színészeknek a forgatás során általában 2-3 mondat, legyen kevesebb, vegyük fel újra, és legyen kevesebb, szóval nagyon kevés eszköztárral, de igen, színészi munka is.
Ugorjunk egy generációt, menjünk át a gyerekekhez. Mert hogy ez neked a másik nagy témád, gyakorlatilag ráadásul ma szokásgyűjtő néven bántalmazó gyerekekről beszélni. És arról is nagyon gyakran szót ejtünk, hogy a gyereket nem csak úgy lehet bántalmazni, hogy felpofozom, felkenem a falra, bezárom, nem tudom, amiket szoktak csinálni, hanem úgy is, hogy rengeteg gyerek küzd azzal, hogy az iskola kapuja előtt gyomorgörcsöt kap. Neked azt hiszem, hogy a vizsgafilmed, a Vácirérnek vége, azt hiszem ez a címe, alkotás. Mesélj egy kicsit erről.
Általános iskolás élményeimet feldolgozandó álltam neki ennek a történetnek. 0 forintból, ahogy ez jó magyar film oktatásban már megszokott, és nagyon érdekes tapasztalás volt, hogy amikor iskolát kerestem, ez az újvidéktéri általános iskolában készült ez a film Zuglóban, egy drámatagozatos osztállyal, azért is mentem egyből oda, mert hogy olyan
könnyebb legyen a casting.
Igen, és olyannyira könnyű volt, hogy gyakorlatilag több iskolát is megnéztem, és akárhova mentem, mindenhol gyakorlatilag az első 3 percben látni lehetett, hogy ki az a gyerek, akit bántanak. És nagyjából azt is le lehetett szűrni, hogy miért. Tehát egy minimális pszichológiai érzékkel felnőttként erre nyitottan azért egy ilyen kis iskolás közegben, tehát ez egy általános iskola alsó tagozat, mondjuk 3.-4. gyerekeit nézve, nagyon könnyen kideríthető, és mindig döbbenettel néztem azt, hogy a pedagógusoknak akkor ezek szerint ez nem tűnik fel, vagy nincs rá kapacitásuk, vagy ők maguk is érintettek ebbe, szóval, hogy ez egy annyira komplex és bonyolult rendszer, amiben még nyilván a szülők is valahogy így becsatornázódnak, hogy egy kívülállónak annyira egyértelmű, és olyan könnyen így, jó, hát akkor ne bántalmazzátok egymás gyerekek, szóval, hogy vagy ugye nyilván, mivel
és
nekem még
tanárok
egy tanár...
se bántalmazzátok a gyerekeket,
légy szíves, halljátok meg jók, őket. Vonjátok be egymás haját, és most innentől kezdve mindenki szeresse és tisztelje egymást, és a hatalmi helyzetével ne éljen vissza. Sajnos ez nem, tehát hogy ez nem tud megoldódni, világszinten sem, szóval, hogy én azt gondolom, hogy van, ahol nagyon sok pénzzel, nagyon sok előforrással, meg nagyon motiváltan és ilyen progresszíven állnak ezekhez. Nem látnám azt, hogy most nem tudom, valahol felragyogna a nap, hogy na itt akkor mostantól már nincs ez. Szóval, hogy nagyon ebben az életkorban nagyon-nagyon sokat bántják egymást a gyerekek, és ott nagyon észnél kell lennie a pedagógusnak, és sajnos hát nem könnyű az amúgy sem a helyzetük, szóval, hogy egy eléggé sokat ütött pálya ez, és borzasztó nehéz úgy beszélni mondjuk egy bántalmazó pedagógusról, hogy az ember tudja, hogy nagyon nehéz pedagógusnak lenni ma Magyarországon, és még a rossznak is nagyon nehéz a helyzete, és neki is vannak nyilván szempontjai, amit így igyekeztem a filmben megjeleníteni, hogy ugyan bántja a gyereket, és egész osztály előtt megalázza, de az a szempontrendszer, hogy a gyerek kilóg az iskola közegéből, és trehány, és elfelejti a dolgokat, és alapvetően...
Szemüveges és kövér.
Kövér, és nem együttműködő, és lassú, és stb. Az igenis egy tanár szempontjából kizökkentő tud lenni, és nem, nincs megoldás, tehát ezeket csak így el kell mesélni szerintem, és meg kell mutatni, és nagyon sokan tényleg azt hiszem 20-valahány ezren már megnézték a YouTube-on ezt a kisfilmet. Döbbenetesek voltak a kommentek, hogy mennyire felszabadító volt sok embernek egyáltalán az, hogy visszanézhette a saját gyerekkorát, hogy ő is hasonlóképpen átment ilyen nehézségeken, és igazából csak egy gondolatkísérlet erejéig le tudta győzni ezt, ami ezt a film terjedelmezett 15 perc, le tudta győzni az ellenségeit, a nehézségeket, hogy ez már egy felszabadító élmény volt nagyon sok ember számára, és egyébként gyerekek számára is, tehát hogy sok gyerek kommentált, fiatal, akik még most is az iskola padját koptatják, hogy ugyanígy élnek, és hogy milyen jó volt látni, hogy nincsenek egyedül.
Neked mennyire volt felszabadító, vagy önfelszabadító élmény? Mennyire táplálkoztál ebben a kérdésben a saját gyerekkorodról? Ból.
Hát én abszolút a saját gyerekkoromat adtam vissza. Problémás családi háttér, válófélben lévő szülők, egyfajta érzelmi elhanyagoltság, hogyha lehet ilyen szakszavakat használni, ami egyébként túlzás, mert nagyon sokunk használja ezt az én generációmban arra, hogy a szüleinknek nem volt nyelvezete, vagy kellő érzékenysége a saját maguk sérüléseik, vagy elfoglaltságaik miatt arra, hogy engem most Pistike, nem tudom, a harmadikban hogyan piszkált. Ami nem feltétlenül volt nyilván szándékos, csak egyszerűen az a társadalmi közeg, meg az az adott korszak, az nem volt erre olyan formában még nyitott, mint mondjuk most, hogy akár már egy kiskamasz gyerek is a social media felületeken keresztül olyan szavakat tud már, hogy bántalmazó, buli, narcisztikus, nem tudom, nekem van egy 12 éves lányom, ő már tudja, mi az a narcisztikus, úgyhogy
itt ugye a filmed esetében az édesanyja az, aki narcisztikus, ha jól olvasom a sorokat.
De úgy ő hallott ilyeneket a közösségi média felületeken, hogy erről beszéltek, és így érdekelte, és tehát, hogy sokkal jobban fogékonyabbak erre az emberek, és abban amiben mi felnőttünk, abban még nem volt ennyire jelen, és sokkal jobban magunkra voltunk hagyatva, szerintem.
Igen, egy kicsit olyan, mint a Me Too, nem? Tehát, hogy amikor így hirtelen emberek kiálltak azzal, hogy igen, és mennyi fajta bántalmazó kapcsolatban éltem, akkor utána egyre többen kezdtek erről beszélni.
Igen, tehát, hogy ennek időt kell hagyni, és társadalmi közeget kell hagyni, hogy azok, akik nagyon sokat szenvedtek, mondjuk, azok mondjuk filmeket, vagy interjúkat, vagy könyveket, vagy kulturális termékeket tudjanak létrehozni ezekből az élményekből, és arra minél többen tudjanak rezonálni, mert akkor az valamilyen módon egy köztudatba tud férkőzni, és hát, hogyha tényleg nem az ideális országban nyilván a megoldás is ott kopogtatna, hát erre várni kell szerintem, de hogy szerintem ez mindenképpen egy egészséges út.
Hát a művészet az általában egészséges út, egyébként nekem erről a filmről, hogyha melyen párhuzamokat vonogatunk egyfolytában, Deák Kristófnak a Mindenki című filmje jutott eszembe, ami azért ért egy Oscar-díjat, tehát ebben a kategóriában, úgyhogy ebből is látszik, hogy ez valószínűleg világszerte egy probléma, világszerte téma, és maga, ugye, amit most bullyingnak hívunk, bántalmazás az internet elterjedésével nem csak az várható, hogy megismerik a gyerekek a szavakat és a fogalmakat, hanem az is, hogy egymást is tudják sajnos bántalmazni ugyanezen a módon.
Igen, tehát abszolút attól még, hogy tudják, hogy sok esetben nem kellene, én is ugye egy kis gyerekes szülő révén még így is érintett lettem valamennyiest, mert amikor még alsó tagozatos volt a kislányom, tehát a kislányom is elszenvedett egy rövid ideig hasonlót, és abszolút nem volt megoldása, tehát tényleg azt tudtam mondani, hogy hiába én is tudtam, a gyerek is tudta, más szülők is tudták, sőt, még a pedagógusok is nyitottabbak voltak az átlagnál, nem múlt el, tehát, hogy ez sajnos csak az idő és a gyerekek érettségével viszont meg át tudott fordulni egy nagyon kellemes osztályközösségé, minden nemű, nem tudom, érzékenyítés és elbeszélgetés és fejtágítás nélkül is, pusztán attól, hogy a gyerekek értek, és talán kevésbé egymásra voltak így ráfeszülve, vagy nem tudom ezt.
Szerencse is kell a dolgok megoldásához, nem?
Igen, valahol ez összejön, valahol tényleg iskolaváltás, vagy tehát, hogy nagyon ki tud éleződni egy ilyen konfliktus. tényleg a receptet sajnos én sem tudom, hogy... És aki azt mondja, hogy tudja, ezt meg fenntartással kezelem emiatt egy kicsit, mert hogy elég sok oldalát láttam ennek már.
És az, amikor egy kicsit műfajt váltottál, és Vácz Irén egyszer csak könyvformájában, vagy írásformájában is megjelent, neked mennyire párhuzamos, melyik a fő identitásod, tehát az, hogy elkezdted írni, és meg filmezed is ugyanazokat a dolgokat, ez nyilván nem ugyanaz, magad is tudod, hogy két különböző, nagyon különböző műfajról beszélünk, de hogy vagy ezzel a sztorival?
Én nagyon szerencsés helyzetben vagyok, mert engem a Pagony kiadó keresett meg ezzel, tehát azt a részét a könyv írásnak,
managementnek,
amit iszonyatosan tényleg, aki ezt ma Magyarországon csinálja, hát azok hősök, tehát hogy az valami elképesztő, heroikus küzdelem, így a könyvipar, könyvszakma per irodalmi teljesítmény, tehát ezek mind fantasztikus kitartást, és nagyon nehéz.
Nem olyan egyszerű, mint a filmezés, ugye?
Hát a filmezés, na az aztán sétagalop tényleg. Jaj, de jó lenne. De igen, szóval, hogy ezek nem könnyű műfajok, és nekem olyan értelemben könnyű a helyzetem, hogy általában mindig novellákat írok először, és akkor abból lesz film. Tehát, hogy, és aztán a novellából lesz mondjuk egy forgatókönyves anyag, ezt együtt a férjemmel szoktuk általában, aki szintén filmes, Mórai Gábor, úgyhogy tehát a filmes részét leírni, megírni, az az élvezetes dolog, mert hogy az egy csapatmunka, és aztán a film további része is ilyen, olyan, mint egy társas játék, leülni színésszel, kreatívokkal és közösen megszülni valamit, ez egy, nyilván az írás az egy pusztítóan magányos és nehéz, és egyáltalán nem egy kellemes dolog nekem. Aztán lehet, hogy valaki ezt máshogy éli meg, de...
És ki a közönség? Úgy értem, a célközönség az írásnak, a könyvnek.
A könyv az egy ifjúsági regény, tehát abszolút könyvek sorozatban jelent meg, ami kifejezetten ennek a korosztálynak kínál könyveket, úgyhogy az egy más végkifejlettel, és kevésbé a felnőtt harag szintjével operál, de természetesen ott is megjelennek olyan kérdések, például az öngyilkossági kísérlet, a válás, az anyuka új kapcsolata, tehát ott sokkal inkább egy lelki fejlődésen megy keresztül a karakter, tehát az Eszter karaktere, mint sem hát ugye a film az egy nagyon sűrített 15 perces formátum, egy kis film esetén, ott ugye nyilván egy a műfajból fakadóan egy csattanóval kell, hogy így véget érjen. A könyv inkább a realitások talaján marad, már ha egy képzelt szellemmel való találkozás esetén ilyet lehet mondani, de hogy ott a gyógyulás folyamata az valamelyest realitások talán maradva azért megtörténik, tehát egy happy end van a könyv végén.
Született meg, ahogy most megszületett egy filmed, amit én még nem láttam, aminek egész egyszerűen az az oka, hogy még Magyarországon nem mutattátok be, de a Németországban a Kosbusi Fesztiválon már nyert egy díjat. A Pipás, ugye ennyi a címe mindösszesen, és Pipás Pistáról szól, aki egy 19. század végén, 20. század első felében élt. Folytasd!
Tanyavilági bérgyilkos. Egy női testbe született, de férfi identitással élő személy volt Pipás Pista. Rengeteg mitológia és közszájon forgó sztori van ugye az ő rémtetteiről, a szegedi tanyavilág.
Hát Rózsa Sándor világa végül is, nem?
Abszolút. helyet is biztosít egy ilyen mitológikus hősnek, hiszen hatalmas távolságok és egy átokháza eleve, ahol ő így ténykedett, szóval minden ilyen népmesei betyárfordulatokkal teli életút van ő mögötte. Ehhez képest az én filmem a Burton éveit dolgozza fel, amikor már elkapták.
Az utolsót.
Igen, az elkapták a különböző kisebb-nagyobb javakért elkövetett, állítólagosan és ténylegesen elkövetett gyilkos tettei után.
Tehát ez úgy nézett, hogy volt egy megbízó, akinek kellett valakinek a lova mondjuk, és akkor Pipás Pista meggyilkolta a lónak a tulajdonosát, vagy ilyen egyszerű bűnügyeket követette, vagy bonyolulásabbakat?
Nem. Tehát ő egy komplex hős volt, ő megrendelésre ölt, de bérgyilkos volt, annyival, hogy ugye két háború közötti világról van szó, nagyon sok veterán katona érkezett haza az első világháború után, azokba a tanyagazdaságokba, ahol a nők ilyen-olyan módon, de megtanultak egyedül, vagy gyerekeikkel harcolni így a természet elemeivel, és hát az ellenséggel is, és megerősödtek, és önellátóbbakká váltak, és haza tértek azok a sok esetben tényleg sokkos állapotban lévő katona emberek, akik az összes...
Hát vagy súlyosan sebesültek,
igen, tehát vagy rokkantak voltak, vagy nagyon erőszakossá váltak, szóval olyan bűneseteket hajtott végre, ahol ezek a házi asszonyok, feleségek megkeresték, hogy tegye el lábalul a férjeiket.
Hát ez az arzénos gyilkosság volt a másik módszer ennek.
Ennek egy kifinomult módszerét alkalmazta, úgy állította be az akasztásokat, mint hogyha az adott illető önakasztást, vagyis öngyilkosságot kísérelt volna meg, és emiatt nem volt kérdés, hogy kitette el láb alól az adott szemét. Nyilván rengeteg öngyilkosság történt valóban azon a környéken, a rettenetes szegénység, nyomor, kilátástalanság és rokkantság következtében, tehát beleillett a Matrixba ez az egy-egy.
És divat, mert az öngyilkosság is tud divattá válni, amúgy csak megjegyzem.
Hát egy hullám, igen, tehát borzasztó körülmények voltak, és nyilván a legegyszerűbb megoldást választották nagyon sokan erre. Úgyhogy Pipás Pista jót is tett sok esetben, tehát egy komplex problémával állunk itt a karakterét illetően szembe, úgyhogy ezt nagyon könnyű lenne idealizálni, főleg ugye egy mai helyzetben, ahol már mondom, a nézőknek sokkal komplexebb igényei vannak egy adott karakterrel kapcsolatban, sokkal nagyobb tudásuk van pszichológiáról, lélek működésekről, tehát nem egy egydimenziós figurát szerettem volna én sem létrehozni, aki jó, de rosszat csinál, és ezért megbocsátjuk neki, hanem egy olyan karaktert, aki inkább kérdéseket vet fel az emberekben, mint sem válaszokat ad.
Egyébként magára a sztorira hogyan bukkantál? Vagy miért érdekelt? Ez egy közismert történet valamilyen szinten persze, de hogy miért pont ez az 1000 millió közül?
Maga a Pipás vagy? Ha? Én gimnáziumban találkoztam ezzel először, én református gimnáziumban jártam, és a történet másik szála, ugye egy református tiszteletesnek a lánya, aki bejár a börtön be a rabok közé, ugye tanítani írást, olvasást, istenhit gyakorlást, és akkor ez a református gimiben egy nagy szám volt, mint minden, ami sikertörténete az egyháznak, hogy megtanította ez a hölgy a Pipás, írástudatlan vadember, Pipás Pistát a börtönben, és kormányzói, ugye Horthy Miklós kormányzás alatt kormányzói kegyelemmel a kötéleltali halált életfogytiglanra módosították. tehát nem végezték ki rémtettei miatt, mert hogy ő megtért a börtönbe, és igaz hitű református lett. Na most ez 16 évesen, amikor az ember a lázadó kamaszkorát éli, ugye nyilván a hiszi, a piszi, ilyen, tehát persze, ahogy azt Móriczka elképzeli, szóval aki már látott nagyon kemény vonalas bűnözőt, meg azóta ugye szintén a pszichológiát csatornázom ide, szóval rengeteg ilyen bűnözői oldalról megismert történet van most már a világban, az pontosan tudja, hogy ezek nem, tehát ez nem így működik. Tehát, vagy a mai ember számára inkább így mondom, hihetetlen. És ezzel az attitűddel álltam neki ennek a filmnek, hogy hogyan is lehetséges ez a kormányzói kegyelem.
És az a rendkívül különleges személyiség, amihez bizonyára nem volt egyszerű találni egyébként színészeket. Nyilván két főszereplője van, maga Pipás Pista és a református missziót végző hölgy. Eleve az, hogy bizonytalan nemi identitású a főszereplő, de ezt hogy sikerült megugrani?
Töröki és Orsolya játsza Pipást. Nem volt könnyű menet, sőt, kifejezetten nehéz volt. Tehát a forgatás előtt csatlakozott ehhez a projekthez. A nemi identitás az én olvasatomban és a film olvasatában is az ő magánügyeként értelmezendő. Nyilván egy olyan kitett helyzetben, mint a börtön, ahol van férfi és női szárny, ez előkerül, de igyekeztem egy természetes közegben és a szereplőkön keresztül viszonyulni ehhez, úgy, ahogy mondjuk akkor, és nem most, hanem akkor viszonyulna mondjuk egy pap, vagy egy tanárnő, vagy egy börtönőr egy ilyen különleges személyhez.
Már ejtettünk arról szót, hogy nagyon mennyire egyszerű filmet készíteni mostanság, szóval, hogy ezt hogy lehet megoldani? Egyre pályáztál-e valamire?
Bózasztó, egyszerű, csak kigondolja az ember, és már ott is van, nem. Ugye az állami finanszírozás az egy nyilván minden kulturális szegmensben átpolitizált, illetve, tehát, hogy ez nem egy teljesen új keletű dolog, szóval, hogy én semmilyen szinten nem pályáztam ezzel a filmmel, például a nagyjáték filmes részével, viszont diplomafilmem is már ennek egy előttanulmánya volt, és azt a magyar NFI támogatta a diplomafilmes keretek között az ELTÉ-n, mesterszakon mindenki pályázaton keresztül tudott ehhez hozzáférni. Én azért nem pályáztam ezzel, mert hogy nekem az volt az információm, hogy már van bent egy Pipás Pistás projekt, tehát egyáltalán nem azért, amiért mondjuk akár így a téma felvetése miatt. Így független filmként jött létre ez a nagyjátékfilm, a KMH jó voltából, Pusztai Ferenc és Fejfer Linda producerek kell az élen. Nagyon sok új ismeretet, és tényleg egy komplett új szakmát, a független filmezést tanulhattam meg általa, aminek minden árnyoldalával együtt azt tudom mondani, hogy borzasztó hálás vagyok, mert aki így tud filmet csinálni, az egy külön készség. Szóval, hogy ez nem ugyanaz, mint az a fajta rendezőség, ami nagyon sok szerencsés pályatársamnak, hál' Istennek azért megadatik, hogy méltó körülmények között tud alkotni. Így is lehet. Ez, én mindig azt mondom, hogy egy picit olyan, mint a francia konyha, meg van az a műsor, hogy három hozzávalóból csinálja el valamit, és hogy a francia konyhát úgy el lehet nézegetni, meg ízlelget, meg 50-fél hozzávaló, meg nem tudom. Abból is nagyon szép dolgok vannak, de vannak a három hozzávalóm van, mit főzzek típusú dolgok. Na ez így a független filmezés. Abban lehet nagyon kiégni, hogyha csak az a három hozzávalós van mindig, szóval egyszer nagyon jó volt, de azért nem ez az ideális.
Lehet, hogy Töröki és Orsolya is azért vett részt ebben a projektben, mert valakinek akkor neki aztán igazán van gyakorlata, Hajdú Szabolcsal együtt átmentek egy-két kérdésen ebben a témakörben.
borzasztó nagy tapasztalata volt Orsinak, iszonyatosan hálás vagyok, mert nagyon sokat segített így a forgatás alatt is, utána is. Egyébként Stork Natasa is független színházi közegből jön, és egy abszolút lelkileg is, és így a színészileg is mindketten borzasztóan elhivatott, nagyon-nagyon tehetséges, és nagyon csodás emberek, most tényleg így közhelyek nélkül tudom ezt mondani, hogy ez nem csak a jó fejkedés, hogy tényleg őszintén nagyon sokat tudtam rájuk számítani végig, tehát azóta, amióta gyakorlatilag, a Natival már korábban is forgattunk, szóval amióta ők így beléptek az életembe.
Ez egy olyan két éve kezdődött projekt legalább, nem?
Hát már egy picit több, igen, azért nem olyan könnyű befejezni sem egy ilyet, leforgatni hagyján, de azért ennek utat találni, megvágni, nem, szóval, hogy rengeteg-rengeteg munka, aminek nem, tehát, hogy mindenki a sok szereplő, ugye a szabad idejéből, illetve a szabad lelki energiáiból, inkább így mondom, szakít ki ennek. Például a vágó Dunai László is ilyen, akivel nagyon sokat dolgoztunk együtt, mire vége lett, és voltunk egy kreatív vágói folyamatban is, ez egy nemzetközi hálózat volt, tehát, hogy nagyon sokat dolgoztunk vele, ami reméljük majd a nézők is az eredményét, meg látják hamarosan itthon is.
Én ezt akartam kérdezni, hogy egy független film számára a nehézségek gondolom nem akkor érnek véget, amikor leteszitek az utolsó vágást, vagy bármit Final Cut-nál, hanem hogy a forgalmazás, tehát, hogy ugyanolyan eséllyel tud-e bekerülni majd a film a mozikban, még nincs moziban, mint a többiek, vagy esetleg meg kell várni, hogy megnyerjétek 5-10 fesztivált, és akkor talán bejöhettek.
Hát nagyon nehéz a forgalmazók helyzete most. A forgalmazni kívánt filmekkel együtt állnak így, tehát magyar filmek, magyar kisköltségvetésű filmekről beszélek, állnak a szakadék szélén, és az utolsó lökést majd nem tudom, egyszer csak megkapják, de szóval igen, én nem tudom, erre nem tudok válaszolni, nem vagyok forgalmazó, hogy mik a
de azért szeretnéd, nem? Mert hát azért
persze,
van recepciója, tehát az, hogy kim volt Kódbuszban, meg minden, csak beszéltek róla kritikusok, ugye az ökumenikus zsűri díját kaptátok igen meg. Átjön-e például egy külföldi közegbe ez a tisza világi és hortista kort ábrázoló, vagy oda visszanyúló műalkotás?
Nagyon jó visszhangja volt. Kódbuszban nagyon meglepődtünk ezen a díján, hiszen azt gondoltuk, hogy az ökumenikus zsűri egy vallás nagyon élénken kritizáló filmet nem fog majd díjazni, de mivel a beszédük során ezt külön kiemelték, hogy ez egy olyan univerzális téma az egész filmnek a közege és megoldásai, hogy én azt gondolom, hogy ez külföldön is jól érthető volt. Ott voltunk a bemutató vetítésen, nagyon pozitív volt a nézői fogadtatás, aminek nagyon-nagyon, tehát hogy én ott éltem meg ezt először, mert hogy ugye évek óta dolgozunk, ezen vakon megyünk, hogy mi lesz, és már sokszor nem is emlékszünk arra, hogy milyen volt akkor, amikor ez papíron először így szembe jött velünk, vagy így a fejünkben, és akkor nyilván ez már nem olyan nagy meglepetés nekünk, hogy mi lesz majd a film vége, vagy milyen fordulatok vannak benne, de ott a nézőket látva nagyon-nagyon csodás élmény volt azt érezni, hogy ezt így...
Reméljük majd a magyar közönségnek is, így a beszélgetés legvégén. Ugye az egész beszélgetés folyamunknak mégiscsak az volt az apropója, hogy te vagy a civil nagykövet a Budapesti Nemzetközi Filmfesztiválon, Dokumentumfilmfesztiválon, Emilias Sniegoszká filmjének, a Muncut barátnék címűnek, ami egy lengyel dokumentumfilm, és gyakorlatilag Romániában játszódik, és két idős asszony életét mutatja be a civilnek megfelelően humorral és nagyon nagy kedves. Ez egy dokumentumfilmfesztivál. Neked egyébként mi a viszonyod a dokumentumfilmekhez? Nézed-e, fogyasztod-e, esetleg van-e a fejedbe, hogy csinálnál?
Nagyon szeretem a dokumentumfilmeket, borzasztó nehéz műfajnak tartom, amíg a filmezésnek van egy nagyon játékos attitűdje, szóval tényleg, aki volt már filmforgatáson, borzasztó, heroikus, nehéz minden, de azért a hangulat mégis olyan, hogy jó gyerekek, azért nem a rák ellenszerét kutatjuk, tehát azért úgy boldog, aki részt vesz, hát jó esetben, hogy ez a munkája, ami én dokumentumfilmezésnél nagyon félnék az adott témától.
Ki vagy téve természetesen a körülményeknek.
És a rengeteg erkölcsi aggálytól, tehát azért a fikciós filmnek ugye az is a célja, hogy minél jobban tükrözzön egy, mondjuk akár egy rendezői, vagy egy valóságot hozzon létre egy nem valóságos környezetben, mondjuk. De egy dokumentumfilmnél ez borzasztóan nehéz így rendezőileg futtatni, hogy művészileg is, vagy szóval mondjuk egy koncepcióba meg tudjam feleltetni, de hát mégiscsak egy valóság van, tehát hogyha az meg nem felel meg neki, akkor ilyen-olyan módon, hogy hogyan hajlítom például ezt, ez nekem már egy annyira nehéz etikai, erkölcsi dilemma, ami miatt én nagyon nehezen tudnám azt mondani, hogy ebbe bele tudok vágni, így őszintén. Persze vannak olyan témák, amit nagyon szívesen feldolgozni. Például ez a doksi film is, aminek a civil nagykövete vagyok, ez egy olyan film, aminél úgy érzem, hogy ezek az adott esetben erkölcsi, etikai aggályok, mondjuk az én olvasatomban is megfeleltethetőek lettek volna. Tehát, hogy úgy érzem, hogy ez egy őszinte film volt, és a hatáskeltés mondjuk nem vitte el azt a nagyon egyszerű, nagyon szép ívet, amivel végig az elejétől a végéig tudott menni a film.
Igen, és valószínűleg a fesztivál válogatóinak is ez gyakorlatilag szempont lehet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
Én is köszönöm a meghívást.
Útszélen.
Mi is az eltávozott gyerekek bűntudatát hordozzuk magunkban, amikor hazalátogatunk a nagymamánkhoz, mondta Goldberg Emilia filmrendező, influencer, a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilmfesztivál egyik lengyel gyártású filmjének, a Huncut barátnéknak civil nagykövete. Az alkotás Budapesten január 25-én 14-15-kor, 26-án 18 órakor és 29-én 15 órakor vetítik a Mamutban. Goldberg Emiliától egyúttal kiderült az is, miért készítette első nagyjátékfilmjét Pipás Pistáról, egy női ruhába bújt legendás bérgyilkosról. Egy református gimiből jött az ötlet. Nagyjátékfilmje bejutott az idei Magyar Filmszemre versenyprogramjába is. A műsor elkészítésében Túri Rui technikus segített. Visszahallgathatják a Klubrádió archívumában és a podcast felületeinken is. Figyelmüket köszönöm, Józsa Mertát hallották.
Önök az Útszélen adását hallották a Klubrádióban.